első katolikus rádiója nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hírek a Szent István Rádióban.
Megkezdődnek a magyar-ukrán szakértői szintű egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről, írt a Facebook oldalán Orbán Anita külügyminiszter. Erről a hétvégén egy telefonos egyeztetésen megállapodott az ukrán kollégájával. Az egyeztetésekbe bevonják a kárpátaljai magyarság képviselőit is. Az első online tárgyalást holnap tartják. Andrej Sibiha megköszönte a magyar kormány elvi és gyors reagálását a legutóbbi Ukrajna ellen végrehajtott orosz csapásokra, és megerősítette, országa készen áll arra, hogy haladéktalanul új, kölcsönösen előnyös lapot nyisson az ukrán-magyar kapcsolatokban. Készek vagyunk együttműködni a kétoldalú napirendünkön szereplő valamennyi kérdésben, többek között a nemzeti kisebbségek ügyében is, annak érdekében, hogy helyreállítsuk a bizalmat és a jó szomszédi kapcsolatokat országaink között, fogalmazott az ukrán külügyminiszter. A háború egyik legnagyobb ukrán drón támadásában legalább 4 meghaltak, tucatnyian megsebesültek, írta meg a Guardian az orosz hatóságokra hivatkozva. Az orosz védelmi minisztérium szerint az ukránok 14 oroszországi régiót vettek célba a tegnap végrehajtott támadásokban, köztük volt a moszkvai régió, a Krím-félsziget, a Fekete-tenger és az Azovi-tenger térsége. Közel 600 drónt vetettek be az ukránok. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök megerősítette a támadás tényét. Azt mondta, drónjaik több mint 500 kilométert repültek, és Ukrajna képes legyőzni a Moszkvában és az orosz főváros körül koncentrálódó légvédelmet. Szerinte teljes mértékben indokolt volt az orosz támadásokra adott válaszuk. A Moszkva elleni támadásokkal Kijev világosan megüzente az oroszoknak, hogy az országuknak véget kell vetnie a háborúnak. Tegnap tehát az eddigi legnagyobb ukrán drón támadás érte Moszkvát és térségét, amely alatt az ukrán erőknek sikerült áttörni az orosz főváros légvédelmi rendszerét. A pilóta nélküli rendszerek erőinek parancsnoka Telegram oldalán közölte, ez a hadművelet mérföldkövet jelent a konfliktus menetében. Moszkva mostantól soha nem alszik, fogalmazott Robert Brovdy. Súlyog Tamás nem mond le, szerinte nincs olyan jogi ok vagy alkotmányos indok, amely ezt megalapozhatná. Az Indexnek adott nagy interjúban azt mondta, nem bánta meg, hogy Orbán Viktor felkérésére elvállalta az államfői tisztséget, mert egy magyar embernek ez a legnagyobb megtiszteltetés. A köztársasági elnök egyebek mellett arról is beszélt, az államfő a létével fejezi ki a nemzet egységét, közjogi keretbe foglalja a politikai döntéseket, azoknak alkotmányos rangot ad. Súlyog Tamás a dicsitelen 2 éves elnöki ciklusa során megbukott az emberi, jogi és a politikai alkalmassági vizsgán is, írta Magyar Péter a Facebookon. A miniszterelnök Súlyog Tamást Orbán Viktor báb köztársasági elnökének nevezte és úgy fogalmazott, az első perctől nyilvánvaló, hogy Orbán Viktornak olyan államfőre volt szüksége, akinek a fontossági sorrendjében első helyen a Fideszhez való lojalitás áll, az utolsó helyen pedig az alkotmányosság védelme és a nemzet egysége, ezért esett a választás ő rá. A GDP 77,9%-ára nőtt a magyar államadósága az idei első negyedév végére, derül ki a Magyar Nemzeti Bank által közölt adatokból. Ez 4,5 éves rekordot jelent, utoljára 2021-ben a COVID harmadik és negyedik hulláma idején, részben az akkori lezárások miatt volt ennél nagyobb az államadósság. Magyarországon tervez üzemet építeni a világ legnagyobb elektromos robogógyártója, a kínai Yadea, nyilatkozta Wang Yazong a vállalat alelnöke a Financial Times-nak. A cég innen szolgálná ki az európai piacot, ahol egyre nagyobb a kereslet az elektromos robogókra. Az Egyesült Államok nem hosszabbította meg az orosz tengeri olajszállításokra vonatkozó szankciók alóli ideglenes mentességet. Az intézkedés eddig lehetővé tette több ország számára az orosz nyersolaj vásárlását és szállítását, aminek India volt az egyik legnagyobb nyertese. Donald Trump figyelmeztette Iránt, hogy az óra ketyeg, mivel a háború lezárását célzó tárgyalások elakadtak. Az amerikai elnök a közösségi médiában megjelentetett üzenetében gyors cselekvésre szólította fel Teheránt, miközben az iráni média szerint Washington nem hajlandó kézzel fogható engedményeket tenni a konfliktus lezárása érdekében. Általános sztrájk kezdődött Olaszországban, ehhez a közlekedési, egészségügyi dolgozók és a pedagógusok is csatlakoztak. A szakszervezetek béremelést, a háborús kiadások csökkentését és a jóléti rendszer megerősítését követelik. Az egynapos sztrájk nem érinti a légi közlekedést. Végül az időjárásról. Észak-kelet felé távozik a felhőzet, ami mögött általában kisüt a nap, és már csak záporok fordulnak elő, maradnak azonban estig borult körzetek, a szél sok felé élénk. A csúcshőmérséklet 16 és 21 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az Egri Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 féléves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy Egri Hittudományi Főiskola tanulmányi osztály Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Mesterségem címere. Portréműsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Mi Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! Zabari Judit kazincbarcikai pedagógussal beszélgetek. Ön Ilona növényeket ültetett a gyermekek részvételével az újrahasznosítás jegyében. Hát hogyan jött az ötlet, kedves hölgyem? Ezen Ilona növények ültetésének ötlete.
Az ötlet, én megmondom őszintén, a temetőn jött. Azért, mert ahogy ott álltam a szüleimnek a sírjánál, akkor eszembe jutott a nagymamám. Nagyon sokat köszönhetek neki. Hálás vagyok azért, mert egy olyan gyermekkor biztosított számomra, amit minden gyermeknek kívánok. Gyümölcsfák, az udvaron tyúkok kapirgáltak, állatok, kis cicák, kismacskák, és nagymama mindig a kertben frissen szedett zöldségekből főzött ételt. Hatalmas nagy udvar, nagy kert, és átélhettem a szabadság felszabadító érzését.
És a természet szeretetét, mert hogy mindig is, már gyermekként is szerette Ön a növényeket, virágokat.
Igen, jó példát láttam. Nagymamám, ő a példájával tanított. Az ablakban muskátlik, begóniák virítottak, és a verendán nagyapa által készített deszka virágtartón az Ilona növény, egy plecska, szépen dúsan omlott lefelé. És nagymama, ő fontosnak tartotta azt, hogy már kisgyermekként is részt vegyek a mindennapi tevékenységben. Tehát kis feladatokkal mindig megbízott. És vett nekem egy kis virágrocsolót, és azzal locsoltam minden este a növényeket. Nagyon hálás vagyok nagymamának azért, mert ő vezetett be a növényültetésbe. Együtt mentünk ki a kertbe. Vannak olyan fényképeim, amikor dédnagymamával egy évesen kint vagyok a kiskertben, rózsák, illatos liliomok között. Két évesen szalma kalapban és gumicsizmában a kertben vagyok. És az, hogyha az ember hozzászok ahhoz, hogy minden nap kimegy a kertbe, akkor látja a növényeknek a fejlődését. Ma látom azt, hogy mekkora kincset kaptam, és ezt a tudást szeretném átadni.
És adja is, kedves hölgyem, hiszen megtalálja a módját annak, hogy gyermekekkel ön Ilona növényeket ültet, hogyan? Megtanítja őket a növényültetés rejtelmeire?
Igen. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy már kis gyermekként a gyermekek részt vegyenek a növényültetésben. Hálás vagyok azért, mert a mai első gyermek, akivel növényt ültettem, 15 hónapos kislány volt, és öröm volt nézni, ahogy ügyesen lapátolja a földet a joghurtos pohárba. Az újrahasznosítást részesítem előnybe, és gyűjteni szoktam, nem szoktam kidobni a joghurtos poharakat, cserepeket, és megmutatom a gyerekeknek azt, hogy mi mindenben lehet növényt ültetni. Lehet akár tojáshéjban is, lehet az például egy WC papír guriga, lehet fémdobozokban, a halas dobozban, joghurtos pohárban, vajas dobozokban, bármiben szinte. És a nagyszülém tudását szeretném átadni. A mottóm, a természet legyen a tanítód. Szeretném a gyerekeket közelebb vinni a természethez. Éljék át a csodát. Együtt ültessünk növényeket. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy lássák azt, hogy a pici növény hogyan bújik a földből elő. És sok gyereknél azt tapasztalom, hogy a paradicsomot csak úgy ismerik fel, ahogy a boltokban, a pultokon látják. Én szeretném azt, hogyha látnák azt is, hogy a pici mag, hogyha elültetjük, hogyan fejlődik. Az maga a csoda, amikor látjuk, hogy virágzik, és amikor megjelenik az első termés, és a paradicsomnak a színei nekem a hit, remény, szeretetet juttatják eszembe. Azért, mert a sárga virága az a hit, a levele az a remény, és a piros termés az pedig a szeretet. Én is szeretettel szeretnék a gyerekekkel együtt ültetni. Megalkottam egy mozaik szót, a teszek. Tegyünk együtt szeretettel a gyermekeink egészségéért, a környezetünkért. Arra szeretném bátorítani a szülőket, a nagyszülőket, a pedagógusokat, hogy ültessünk együtt növényeket. az óvodákban, az iskolákban, az udvaron alakítsunk is kerteket. Már egy 1 méterszer 1 méteres kert is nagyon sokat számít. Építsünk magas ágyást. Tudom azt, hogy rengeteg hárul a pedagógusokra, és hogy nagyon sok dolguk van. De én a nagyszülőknek a segítségét szeretném kérni. Mert biztos, hogy vannak olyan nyugdíjasok, akik szívesen kertészkednek, és akik az iskolában együtt ültetnének a gyerekekkel növényeket. Nagyon jó lenne, hogyha át tudnánk adni azt a tudást, amit a nagyszüleinktől kaptunk. Az én nagyszüleim a fenntarthatóság mesterei voltak. Mindent megbecsültek, értékelték a földet, tisztelték, tudták, hogy a megélhetésüket köszönhetik neki. Önellátó gazdálkodást folytattak, mindent megtermeltek egész évre, a fákat úgy ültették, hogy fokozatosan éredjenek. Így egész évben egészséges zöldségeket, gyümölcsöket ehettem. Nagyon nagy kincs, óriási. Én például nem permetezek. Csalánból szoktam levet készíteni, és azzal szoktam gyógyítani a növényeket. Nagyon fontosnak tartom a gyógynövényeket. Megismertetni a gyerekekkel, és nagyon jó lenne, hogyha teákat innának, és nem a cukrozott üdítő italokat. Az immunrendszer erősítését elsődleges fontosságúnak tartom. Kiváló gyógynövényeket találunk a természetben. Én, amikor kimegyek májusban a mezőre, akkor gyűjtök bodzát, akácot, hársfát, kakukkfüvet, a legjobb immunrendszer erősítő növények. És a gyerekeknek el szoktam mondani a foglalkozásaimon, hogy hogyan lehet felkészülni a télre. Azért, mert nagyon fontos az előre gondolkodás. Tehát már tavasszal gondolunk arra, hogy télen jön a hűvös idő, és akkor azzal jön a megfázás. De, hogyha májusban szedünk gyógynövényeket, a bodzát én az egyik legjobb immunrendszer erősítő növénynek tartom. Úgy szoktam, hogy kimegyek a mezőre, érzem a finom illatokat, kosárba leszedem a bodza virágot, amikor hazaérek, akkor kiterítek egy papírlapot, és akkor arra szépen ráteszem egymás mellé a bodza virágokat, megszárítom, és utána papírtasakba szoktam eltenni. Most is hoztam a gyerekeknek, és akkor megmutatom azt, hogy egy példát adok arra, hogy hogyan szoktam eltenni a gyógynövényeket. Amikor a legelső tüneteket érzem télen, csak egy picikét elkezd a torkom kaparni, nem nagyon, de akkor előveszem a bodzát, főzök egy teát, és akkor lefekszek. Nagyon fontos az, hogy még melegen megígyam, és akkor, hogyha pihenek, akkor megizzadok, és utána általában másnapra meg is gyógyulok. És nem kell orvoshoz menni, a természet a gyógyítóm. Évek óta nem szedek gyógyszereket. És úgy gondolom, hogy egy séta a természetben nem csak a lelket tölti fel, hanem majd a testet is építi.
Azt is olvastam önnel kapcsolatosan, hogy szalézi tanodában dolgozott.
Hálás vagyok András Falvi János atyának, azért, mert lehetőséget biztosított arra, hogy a tanítási tervemet gyermekekkel kipróbálhassam.
Mi szerint mi volt a tanítási terve?
Szeretném megmutatni a gyerekeknek, hogy hogyan lehet a termőföldtől az asztalig mindent megtermelni. Például 2020-ban 30 féle növény gazdagította a kiskertünket, és építettünk magas ágyást is. Szerettem volna a gyerekeknek megmutatni azt, hogy a pici magból hogyan fejlődik a növény, hogy együtt éljük át a csodát, és nagyon szeretek a gyerekekkel növényeket ültetni. Örömmel fejtik ki a babot, szeretik a színes babszemeket válogatni, és emlékezetes, amikor paradicsompalántát neveltünk, azért, mert márciusban vetettük el a magokat, és mi locsoltuk, és amikor már ki lehetett ültetni, akkor én mindig meghatódom. Azért, mert olyan jó látni azt, amiben a mi munkánk van benne, és gyerekekkel ültetni szívet, lelket feltöltő élmény.
Ez biztos, hogy így van, és említette is, hogy vissza-vissza járnak a gyerekek, és megmutatják azokat a növényeket, amelyeket önnel együtt ültettek egy-egy alkalommal, és amikor legközelebb találkoznak önnel, akkor büszkén mutatják, hogy már fotókon természetesen, hogy milyen nagyok azok a növények.
Igen, hálás vagyok azért, mert a mai alkalommal is több gyerek idejött hozzám, és mutatta a fényképet, hogy amit a Sivatagok égkövei rendezvényen együtt ültettünk növényt, milyen szépen fejlődik, és milyen sokat nőtt. És ez örömmel tölti el az embernek a lelkét, azért, mert ez azt jelenti, hogy van értelme. És nagyon szeretném azt, hogyha minél több gyerekkel tudnék növényeket ültetni. Nagyon előremutatónak tartom a magaságyás építését, és szeretném arra bátorítani az iskolákat, az óvodákat, hogy az újrahasznosítás jegyében építsenek magaságyást. Azért, mert nagyon fontosnak tartom, hogy a gyerekek együtt barckácsoljanak a nagyszülőkkel, a szülőkkel. Ez egy közös tevékenység, egy szép délutáni elfoglaltság. És utána, hogyha együtt ültetnek növényeket, utána minden nap fogják látni. És akkor, hogyha ők ültetik a növényeket, akkor biztos, hogy meg fogják becsülni, értékelni fogják, és nem fogják a szemetet odadobni, és vigyáznak rá.
A mi kertünkben olyan dió van, minden dióban rádió van. Ha a diófát bekapcsolom, az egész kertben szól a dalom.
Néha redek, bonyoró, erről tarol a dió.
A mi kertünkben olyan a szilva, minden szem meg van puszilva. Éjjel, amikor kúsznak az árnyok, egymásra hajolnak. Minden gyerek szívesen falna, ha minden este almát eszem, a fogam nem fog fájni sosem.
Néha retek, magyaró, erre darol a dió.
Olyan a málna, bármelyik kert vízére válna, nagyobb, mint a görög dinnye, s magas fán nő, akár a körte.
Néha retek, bonyoró, erre darol a dió.
A mi kertünkben olyan retek van, amiben tömé szeretett van, ha én ebből sokat teszek.
És ez a szalézi tanoda, ez Kazincbarcikán működik, és ott volt pedagógus?
Igen.
3,5 évet tanította ott a gyerekeket a természet szeretetére?
Igen, és az újrahasznosítás, a fenntarthatóság jegyében tartom a foglalkozásokat. Fontosnak tartom azt, hogy mekkora ökológiai lábnyomot hagyunk magunk után. És a gyerekekkel sok mindent kipróbáltunk. Tehát ültettünk virágcserébe, joghurtos poharakba, halas dobozba, például a zsázsát, és építettünk magaságyást is. Úgy gondolom, hogy a jövő kulcsa a természettel harmóniában együtt élni. És ahogy önre tekintettem, ezt a harmóniát éreztem. Azért, mert a lézerének a színei a hit, remény, szeretet üzenetét közvetítették számomra. A virágnak a sárga bibéje, a zöld levele, a piros virága, és az alapszín az a fehér, az pedig a tisztaság.
És megilletődött, hiszen hála jó Istennek, jó néhány gyermek már ma is érdeklődött az Ilona virágok iránt, ezt minden túlzás nélkül kijelenthetjük.
Hálás vagyok azért, mert érdeklődőek a gyerekek, és nagyon szívesen ültetnek növényeket. Van, amelyikük először még vonakodik, de utána, amikor beszélgetünk, és megmutatom nekik, hogy mi mindent terem a kertembe, bemutatom a gyógynövényeket, és amikor az ember beszélget a másik emberrel, érdeklődik iránta, utána kialakul egy kapcsolat, és akkor már van egy közös témánk, és már szívesen ültetnek velem növényeket.
Megemlítette azt is, hogy 2020-ban megfogalmazta azt, hogy a nagymamája tiszteletére 100 növényt szeretne elültetni gyermekek segítségével, közreműködésével. Hát olyannyira sikeres lett ez a programja, kedves hölgyem, hogy 2022-ben már több mint 500 Ilona növényt ültetett óvodásokkal. Ehhez szívből gratulálok.
Hálás vagyok a kazincbarcikai óvodáknak azért, mert nagyon nagy szeretettel fogadtak, és lehetőséget nyújtottak arra, hogy óvodásokkal is ültessek Ilona növényt. Felemelő érzés, amikor a gyermekek szeretettel fordulnak az emberhez, és lelkesek. Van olyan óvoda, ahol a földnapja alkalmából tavasszal növényeket ültettem, magokat vetettünk, és nagyon aranyosak a gyermekek, amikor nyújtják a kis tenyerüket, és kérik, hogy tegyek bele magokat, mert ők is szeretnék elültetni. Amikor belépek a kertembe, akkor én mindig meghatódom. Azért, mert gyönyörű látvány fogad. És nagyon szeretem a napraforgókat. A kertemnek az elejére szeretem azt, hogyha napraforgót vetek, és amikor belépek, akkor azok üdvözölnek. Tavasszal a gyermekekkel napraforgót ültettünk, azért, mert szerettem volna, hogyha ők is átélik a csodát. A kertemnek a magjait és a szamócákat gyerekekkel szeretném elültetni.
A kezdeményezése során történt-e már egy olyan sikertörténet, amiről úgy jó beszámolni? Történt-e emlékezetes esemény, ami valóban jól illusztrálja, hogy a gyerekek mennyire szeretnek növényeket ültetni? Volt erre példa?
Igen, rengetegszer tapasztalt meg a gyermekeknek a szeretetét. Hálás vagyok azért, mert a szülők támogatnak, és nagyon jó látni, amikor látom a fényképeket, hogy 3 hónap múlva, hogy milyen sokat fejlődött a növény, és milyen szép hajtásai vannak. És én nagyon szépen köszönöm a óvónőknek, azoknak az intézményeknek, ahol növényeket ültethettem, a támogatásukat. Hálás vagyok, mert Kazincbarcikán 10 intézményben ültethettem növényeket.
És köszönjük szépen a Koltai házaspárnak is, hogy az ő rendezvényükön is, hála jó Istennek, ültethetett növényeket.
Igen, őket külön szeretném kiemelni, azért, mert
nagyon jó emberek.
Nem csak, hogy nagyon jó emberek, hanem mert jó példát adnak. És fontosnak tartják azt, hogy helyben termett zöldségeket, gyümölcsöket használjanak fel, tartósítószer nélkül lekvárokat, szörpöket készítenek, felhasználják a gyógynövényeket, és ezzel hozzájárulnak az egészséges életmód támogatásához. Hálás vagyok Koltai Gábornak és a feleségének, Krisztinának, azért, mert egy olyan lehetőséget biztosítottak számomra, ami lélekemelő. Érzem a testet, lelket feltöltő pozitív energiát. Bármerre nézek, gyönyörű zöld fákat, erdőt látok, és nagyon nagy szeretettel fogadtak. Köszönöm.
Bemutatkozásában még azt is olvastam önnel kapcsolatosan, hogy nagyon nagy bennem a szándék jobbá tenni a világot.
Nagyon szeretném azt, hogyha a gyermekeim, az unokám egy szebb, egy jobb, egy természetközelibb, egy emberségesebb világban élnének. Jó lenne kiszabadítani a mai gyerekeket a számítógép, az okostelefonnak a rabságából. És erre az egyik legjobb gyógymód az a természet. Azért, mert a természet az feltölti az embernek a testét, a lelkét, és gyógyír. Aki kertet épít, az örök boldogságot épít. És úgy gondolom, hogy minden szülő azt szeretné, hogyha a gyermeke egészségben, békességben, szeretetben, boldogságban, jólétben élne. És úgy gondolom, hogy azzal, hogyha a zöld növények között van a gyermek, azzal boldogabb lesz.
Miért jó növényeket ültettél?
Azért, mert amikor az ember kilép a kertbe, akkor átéli a csodát. És nagyon sokat köszönhetünk a növényeknek. Azért választottam a jelmondatommá, hogy a természet legyen a tanítód, mert az én tanítóim is a növényeim, a kertem. Nagymamámnak a kertje Vadnán van, és a falut kétszer érte az árvíz. Akkor nekünk az egész kert be volt ültetve, és a növényeim példát adtak, bírták, újra kihajtottak, és a természet igazságos. A másodvetés gazdagon termett, és megbizonyították azt a növények, hogy igenis, megtalálják a megoldást. A paradicsom felmagasodott, de kibújtak az új levelei, és megjelentek a virágok, és termést hozott. Hogy mit köszönhetek a kertemnek? Az egészségemet. Azt, hogy megvigasztaltak, amikor a szeretteim meghaltak, és a lelkemet feltöltik.
Szeretettel és jósággal. Köszönöm szépen a beszélgetést Zabari Judit pedagógusnak, további életéhez jó egészséget, és a Jóisten áldását kívánom.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, hálás vagyok azért, mert elmondhattam a gondolataimat.
Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek, viszont hallásra! Most elhangzott portréműsorunkat vasárnap délelőtt 11 óra 5 perckor hallgathatják meg újra. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Vasárnapi adásunk témája: a szíve mélyén megrendült ember nyughatatlanul keresi nagy benső élménye kifejeződését, közben megváltozik, megtér. Balsi Balázs ferences atya emlékedése a Szent Ferenc tranzitusának 800. évfordulójára meghirdetett rendkívüli Szent Ferenc jubileumi évre. Ferenc megrendül, és ezt ő komolyan veszi. Elkezdődik benne egy nagyon intim, benső folyamat, amelynek keresi az értelmét és külső kifejezését is. Koldussal ruhát vált, ebből nő ki a rendi habitusa, de Ferenc sokkal inkább elkezdi magatartásának a habitusait kialakítani, és ebből lesz a rend. Pontosabban hagyja, hogy Isten próbálkozzon vele. Ennek eredménye kegyelmi gyümölcse lesz maga a szent. Igaz, sok szenvedés árán, de mégis ragyogó és túláradó örömökkel. Most hallgassák meg Balázs atya elmélkedését.
Kedves testvéreim, amikor végre az ember megszólíthatóvá válik, Isten meg is szólítja. A megtérésben észre lehet venni három emeletet, ha így lehet mondani. Van a legmélyebb megszólítás, amikor, amikor az ember tulajdonképpen találkozik a saját misztériumával. Azzal, hogy meg fogok halni, és azzal, hogy örökké akarok élni. Hogy az ember vágyai végtelenre mutatnak, de semmi itt a Földön nem elégíti ki. És ez a lehetetlenség bennünk, ettől nem kell elbújni, megrémülhetünk, de tulajdonképpen ez Istennek egy üzenete az Istentől elszakadt ember számára, hogy hát ezt csak ő tudja megoldani. De az ember minden esetben megrendül. Nagyon fontos ez a magyar szó. És Szent Ferenc életében is ez van. Egy olyan súlyos betegség éri, hogy, meg kell tanulni újra járnia, és kimegy abba a gyönyörű umbriai tavaszba is, és, mintha kimenne a vér az emberből, semminek se érzi az ízét, mindent másképp lát. Hirtelen találkozik a létezésének misztériumával, amely egy még mélyebb, egy végső misztériumon belül van. Az ő létének misztériumával, magával a létezés misztériumával, ami egy pillanatra olyan csodálatos lehet, hogy elragadja, mint amit mindig idézni szoktam, Wittgenstein az első világháborúban, lássva magukat a katonák, a lövészárokba, egyszer csak egy hihetetlen élmény éri. Jaj, de szép ez a világ. A csoda az, hogy van. Persze lehet negatív is. Megrendül a szenvedésekben. Na most ez a megrendülés tulajdonképpen akkor igazi, vagy akkor termi meg a gyümölcsét, hogy az ember elkezd keresni. Ha őszintén keres, nem magát akarja megtalálni. Szent John Henry Newman azt mondja, hogy akkor is keresem az igazságot, ha az igazság elítél engem. Érdekes, hogy a természettudományokban így van. Tehát sok mindent tudnak már rákról, és egyszer majd lesz egy zseni, aki hirtelen ránéz erre a problémára, hirtelen bár tudnia kell mindazt, amit eddig kutattak, de most nem tudja. És meglátja azt, ami van. Egy hihetetlen kegyelem az. Én így szoktam, így jut eszembe Newman, hogy magam ellen is keresem az igazságot, magamért. És az igazság az, tessék tudomásul venni, hogy az kemény, hajthatatlan, mindig szembeállítják a szeretettel. Bocsánat, az igazság úgy szeret bennünket, hogy kegyetlenül hajthatatlan. Képzeljük el, hogyha változnának a fizika törvényei, akkor hogyan építhetnénk egy hidat? És hát végül a valaki keres, hogy a létezésnek mi a legvégső, mi tartja össze a létezést, akkor rátalálhat Jézus, aki azt mondja, hogy én vagyok az igazság. Tehát, hogy ő valaki. És érdekes, ez benne is van az evangéliumban. Ha kitartotok tanításomban, megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket. Természettudományban is. Az az igazság tesz szabaddá minket, amiben nem olvastunk bele semmit. De a humánum területén is így van. És az ember ettől a kereséstől visszarihad. Tehát akkor valahogy az a megrendülés, az szerintem csak egy érzelmi vihar marad, és annak az emléke. És ma nagyon úgy vagyunk beállítva, nevelve, akarva, akaratlanul, hogy ezeket a megrendülés, azt lerázzuk magunkról, mint a kutya a vizet, ahogy szokták mondani. Pedig nem lehet. Azért az egy emlék a szívünk mélyén. És aki megrendül, az azt jelenti, hogy nem tud azon az úton tovább menni, ahol eddig ment, hanem keresi az utat. Tulajdonképpen erre kellene rávenni a fiatalokat, hogy ez egy kaland. Igen. És akkor az ember belső hallásának, figyelmének is egy tisztulási folyamat révén ezek a képességek kibontakoznak. azt lehet mondani, hogy Isten által megszólíthatóvá lesz, mert megszólíthatatlanak vagyunk addig, ha a figyelmünk nem tud úgy kiművelődni, és nem annyira magunk ellen is képesek vagyunk keresni az igazságot, hogy az igazság egyszer megszólaljon. Talán mindezek kellettek ahhoz, hogy Cselánói életrajzát újra folytassuk. Miután szívében már teljesen megváltozott Ferenc, a legjobb úton volt, hogy külső életmódjában is megváltozzék. Egy napon San Damiano temploma mellett haladt el. Milyen érdekes. Miután szívében már megváltozott, de még külsőben nem. Külső és belső. Az ember annyira a külső világban van, mint a belsőben. De lényeg a belső változás, a szívnek, a személynek a változása. Ezt nevezi az új szövetség megtérésnek. Túl hamar változtatunk a külsőn, azt gondolva, hogy a külsőnk változtatása már a belső teljes megváltoztatásának, megváltozásnak lesz a kifejeződése. És ez nagy veszély. Ez egy figyelmeztetés, ami érinti a papi szerzetesi ruhaviselést is, illetve a hívőket is. Hogy ő már megváltozott? Valóban. De hát most keresztet visel a nyakába, rózsafüzér gyűrű van a kezén, nem baj, de nagyon kényes téma. Mert azt gondolhatjuk, hogy mellékes, hogy nem a lényegről van szó a ruhával kapcsolatban, de arról van szó. Kényes, mert a II. Vatikáni zsinat után sokan kivetkőztek. És ezzel a hivatásukat is elvetették. Mások kivetkőztek, de azért nem vetették el a hivatásukat. Azok megmenekültek. Hát mikor Strasbourgban voltam, ott egy testvér, aki elérte az örökfogadalmat, könyörgött az provinciálisának, hogy engedje meg, hogy viselje a habitust, mert akkor abba a provinciában nem viselték. És nagy kegyesen megengedte, tehát ott van az előírásokban, hogy az a testvérek ruhája. Azért is kényes kérdés, mert sokan erre reagálva szinte görcsösen hordják ma a habitust. Az nem baj, hogy hordják, csak ne görcsösen. Ez egy megdöbbentő dolog, hogy ne paposodjon el a pap, ne szerzetesedjen el a szerzetes. Marcus Aurelius, a római császár, csodálatos ember, itt a Vág partján, meg a Duna mentén írja éjszaka az emlékezéseit, vagy jegyzeteit, miközben nagyobbat alszanak a katonák, és visszaemlékezik, hogy Antonius császár azt mondta neki, hogy te ne császárosodj el. De valószínűleg, hogy a császári palotában ne járkál császári jelvényekkel. Igen, de az is botrány lenne, sosem veszi fel a császári jelvényeket, ott is baj van, ezek komplexusok. Mert az nem megtérés, ha túl hamar, vagyis a szív megtérése, a szív megfordulása nélkül változtat a külsőn. Például ezért a jelenlegi magiszterek nem nagyon szeretnek, hogy a novicisok bekerülnek a tévébe. Pedig be vannak öltöztetve. Persze, az őszinteség megköveteli, hogy mi a ruhával kezdjük. De vigyázat! A megtérés eleve ruha változtatással jár. Lásd a keresztség. Vedd ezt a ruhát, és átadják neki a fehér ruhát. Vedd a habitust. Kedves testvérek, és hát a szavak, a viselkedés, a cselekedeteinket, ahogy szoktunk élni, azt úgy nevezik a latinul, hogy ez a habitusa. Vagyis a külső kifejezése. És hát ez normális emberi körülmények között oda vezet egy belső nagy változás, hogy külsőleg is megváltozik. A cselekedetei, az emberi viszonyok, hát például ez a nagy elkötelezettség, hogy szentségi házasságot köt. Hát azért másképp viszonyul a másik nemhez, nem játssza az udvarló fiút állandóan, vagy a férhez menő lányt. És még a civil viselet is ma elembertelenedik. Tehát nincs meg az a harmonikus együttlét, hogy ami belül van, azt fejezzem ki. Például erről beszélnek, hogy egy 50 éves ember, férfi nem járhat egy 20 évesnek az öltözetével, nem normális. Vagy egy, nem tudom, megjátsza a tinédzsert egy 60 éves hölgy. Hát nevetnek rajta. Ugyanakkor ne egyszerűsítsük le a kérdést. Nem csak a belsőnek kell hagyni külsőre, hanem a külső is hat a belsőre. Gottfried atya az én magiszterem mindig mondta, hogy a barokk korban az ember letérdelt, hogy áhítatot érezzen. A modern kor embere akkor térdel le, ha áhítatot érez. Ezt mondja, hogy ezért vagyok őszinte. Igen, de ez a bizonyos őszintesség is termelhet ki nagyon durva embertelen magatartást. Most nem érzi a édesapa az, hogy szereti a gyerekeit. És azok meg várják, hogy hát szóljon hozzájuk, vagy csókolja meg, hazajött egy nagy kiküldetésből, meg ölelje át a feleség, de hát ezt nem érzi, ezt nem kell érezni. Ez a kapcsolat van. Csak akkor csókolja meg a feleségét, amikor érzi a szeretetet. Akkor nem, amikor vérbe fekszik ott, mert elesett, és semmi más nem érez, mint az, hogy segíteni kell. Csak akkor hajtok térdet, illetve csókolom meg a feszületet, ha állítatot érzek. Az egyház ellen tiltakozik ez ellen. Nagypénteken ki kell menni a kereszthez, térdet hajtani, meg kell érinteni, esetleg megcsókolni. Nem kell érezni semmit. Ugye milyen bonyolult, tulajdonképpen milyen egyszerű az élet. Amit teszek meggyőződésből, de érzelem nélkül is, az is hiteles. Gerász testvér már haldokolt. Nálam szokott gyónni. És egy hete már nem beszélt. Mondta Viki nővér, hogy hát ott virrasztok mellette, de hát nem reagál ő már semmire. És láttam, hogy na most meghal. És levettem a rózsafüzéremről a keresztet, és azt mondtam, hogy Gerász testvér, csókold meg! És csücsörítette a száját, és megcsókolta, és ezután halt meg. Mit érzett? De mit fejezett ki? Hihetetlen. Nem az a baj az összes kérdésben, amiben olyan éles viták folytak a zsinat után, meg hát mindig vannak éles viták, hogy nem nézzük meg ezt a rendkívüli, bonyolult és összefüggő misztériumot, ami maga az ember. Azok a rendek is, amelyekben a szerzetesek végleg levetették a szerzetesi ruhát, a fiatalok szeretnék visszavenni. Illetve, ha nem is visszavenni, tehát legalább egy keresztet visel a nyakába. Érdekes. Francesco szívében már megváltozott, ugyanakkor ezzel egy időben kezdődik a habitus, a szokásainak a megváltása. Milyen érdekes, hogy Rómába elmegy, hát ő szuper gunyát hordott, mert az apja az posztókereskedő volt. Hát azt sem tudta, hogy hogy öltöztesse ezt a fiút, hát meg is voltak érte bolondulva a Assisibe. És ott egyszer csak az a gondolat jön, hogy ruhát cserél a koldussal. És képzeljük rá, ő kipróbálja azt, miért akarja kipróbálni, hogy milyen az ember koldus ruhába. Aztán látja, hogy a Szent Péter sírjánál, hát pénzeket dobálnak be, és hát ő gazdag ember, nagyon fölháborította, hogy a gazdagok csak olyan keveset, erre az összes pénzét fogja, bevágja oda. Szóval milyen próbálkozások ezek a hitelességért. Igen, Francesco szívében már megváltozott, ugyanakkor ezzel egy időben kezdődik a habitus, a szokások megváltozása, sőt, erre Isten lelke vezérli. Nála ez együtt halad. Ferencben mindig megcsodálom azt, hogy még fiatalon, még úgynevezett bűnökben élve is van benne valami egészség. Hát hiába ajnározza egész Assisi város, a lányok, fiúk, mindenki. Hát ha lát egy koldus, képes odaadni neki egy köteg posztoruhát. Mert ő a herceg, belépett a herceg az üzletbe, és el volt ájulva. És hiába kért per amorem, de Isten szeretetére egy koldus valamit elfelejtett. Eszébe lekap egy posztorköteget, utána fut. Hát mi ez az ember? És az édesapja elnézi, mert hát azt gondolja, hogy majd kinövi ezt a gyerek, és lesz jó kereskedő. Nem, mert szívében már megtért. Kedves testvérek, hát ez az egész megérne egy doktori disszertációt, meg többet, értelmes beszélgetéseket, végtelenül aktuális. De miért lett aktuális? Mert elhagytuk a habitust. Nem szabad elhagyni. Valami jelet. Ugyanakkor nem szabad hitelesség nélkül viselni. Hiszen aki beöltözik, mint szerzetes vagy kispap, vagy hát a jegyesi gyűrűt már megveszik, azért az azért veszi el, mert meg is akar változni szívében. Igen. És Ferenc szívében már megváltozott, de még cselekedeteiben nem egészen, és ekkor történt, hogy elment a San Damianói templom mellett. Mellette. Nem ment el, bement. Erről mi kellene beszélni? Aki mindig elmegy a templom mellett, és nem érzi, hogy ez a szakrális hely, hogy baj van. Nem tudnék úgy ateista lenni, hogy nem ennél be, mert ez a támba ott vagyok. Lehet, hogy itt folytatjuk. Amen.
Barsi Balázs atya elmekérését hallották Szent Ferenc megtéréséről. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik Önöktől a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Te vagy az út, az igazság, te vagy az élet. Hozzád megyek, áldom neved, általad élek. Megszabadítottál, kenyeret bort adtál, tested is véret táplál, hűséged éltet. Halleluja, megszabadítottál, kenyeret bort adtál, tested is véret táplál, hűséged éltet. Te vagy az út, az igazság, te vagy az élet. Hozzád megyek, áldom neved, általad élek. Szabadítottál, kenyeret bort adtál, tested is véret táplál, hűséged éltet. Alleluja, megszabadítottál,
megszabadítottál,
kenyeret bort adtál, tested is véret táplál, hűséged éltet. Te vagy az út, az igazság, te vagy az élet. Hozzád megyek, áldom neved, általad élek. Megszabadítottál,
megszabadítottál,
kenyeret bort adtál,
kenyeret bort adtál,
tested is véret táplál, hűséged éltet. Halleluja, megszabadítottál,
megszabadítottál,
halleluja, halleluja,
megszabadítottál.
nap verse.
Radnóti Miklós, Gyökér. A gyökérben erő surran. Esőt iszik, földdel él, és az álma hófehér. Föld alól a föld felé tör, kúszik, s ravasz a gyökér, karja akár a kötél. Gyökér karján féreg alszik, gyökér lábán féreg ül. A világ megférgesül. De a gyökér tovább él lent. Nem érdekli a világ, csak a lombbal teli ág. Azt csodálja, táplálgatja, küld néki jó ízeket, édes, égi ízeket. Gyökér vagyok magam is most. Férgek között élek én, ott készül e költemény. Virág voltam, gyökér lettem. Súlyos, sötét föld felettem, sorsom elvégeztetett. Fűrész sír fejem felett.
Radnóti Miklós Gyökér című versét Nagy András mondta el. Radnóti Miklós 1909. május 5-én született Budapesten, 1929-30-ban részt vett a Kortárs című avantgárd szellemiségű folyóirat megalapításában és szerkesztői munkájában. 30-ban jelent meg első verses kötete a Pogány köszöntő. A Szegedi Egyetem magyar-francia szakán tanult. Radnóti bekapcsolódott a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma nevű baloldali diákcsoport tevékenységébe. 1934-ben a bölcsészettudományok doktorává avatták, két év múlva szerezte meg a magyar-francia szakos tanári oklevelet, de a zsidó törvények következtében soha nem tudott középiskolában elhelyezkedni, ellandó munkahelye sem volt. 37-ben Baumgarten jutalmat kapott és belépett a Magyar Pen Klubba. 1943. május 2-án az izraelita vallást elhagyta, és Gyarmati Fandival közösen a római katolikus vallásra tért át. A budapesti Szent István Bazilikában Sík Sándor papköltő keresztelte meg. A költő már korábban is elhatározta, hogy a krisztusi korba érvén 34. életébe betöltése előtt felveszi a keresztséget. Ezen döntését nem befolyásolta politikai megfontolás a zsidó törvények miatt, mert előnyben ezáltal nem részesülhetett, lelki igénye meggyőződése okán döntött így. 1940 és 42 után harmadjára hívták be munkaszolgálatra 1944-ben. A jugoszláviai Bor melletti táborba hurcolták, amit aztán felszámoltak, a foglyokat nyugat felé indították. Radnóti Miklóst 21 társával együtt november 9-én a Győrhöz közeli Abda község határában lelőtték.
A nap imája.
Ó szűzanya, ki szent fiat testét a sírba fektetted, temesd őt szívembe most. Vágyva vágyik szívem, hogy sírja a börtöne, otthona legyek a szeretetnek. Tudom, kihűlt szívez, hidegebb a fiat sírját elzáró kőnél is, könyörületességet tüzével mégis lobbancs lángra, ó győzetelmes szűz. Add békén szent fiathoz közelednem, s a szeretetben oly erősen egyé válni vele, hogy a halál se válasszon el egymástól. Ámen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.